Kol Israel az izraeli rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma a héber naptár szerint 5773, Hesván hó 30-a, polgári naptár szerint 2012. november 14-e szerda van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Mónika. Híradásunk tartalmából. Simon Peres államelnök a Hamas terrorszervezet rakéttámadásaitól szenvedő Sderot városában látogatott el. A délutáni órákban az izraeli hadsereg sikeresen likvidálta a Hamas terrorszervezet vezérkari főnökének nevezett fő terroristáját. Cseliek Jomvics munkapárti vezető erkölcsi problémának nevezte Olmert volt miniszterelnök politikai életbe való visszatérésének lehetőségét. Híreik után Ádám Ráhel sajtószemléjét hallhatják. Sose részletes híreink. A délutáni órákban az izraeli hadsereg sikeresen likvidálta a Hamas terrorszervezet vezérkari főnökének nevezett terroristáját, Ahmed Jabrit, és még egy másik vezető arab terroristát is. A sikeres leszámolás után az izraeli légierő széleskörű bombázásba kezdett, melyben a Hamas fegyver rakétái, különösen a hosszú távú Fajr rakéta arzenál jó része, mely már Tel Aviv városát fenyegette, megsemmisült. Az izraeli légierő az izraeli hírszerzés által hónapokkal ezelőtt feltérképezett, pontosan megjelölt célpontokat támadta sorjában. A Hamas terrorszervezetet az izraeli válasz felkészületlenül érte, pár órával ezelőtt ugyanis még Izrael elleni újabb győzelméről nyilatkozott a terrorszervezet. Adásunk előtt egy órával Benjamin Netanyahu kormányfő és Ehud Barak védelmi miniszter sajtótájékoztatót tartottak a Jeruzsálemben. A kormányfő elmondta, hogy nagyszabású akciót indított Izrael a Hamas és más gázai terrorszervezetek ellen, mert tarthatatlanná vált, hogy kimondottan izraeli polgári célpontokat lőjenek rakéták tucatjaival a gázai sáv terrorszervezetei. Egyetlen állam sem lenne hajlandó eltűrni az ilyen fenyegetést. Közölte, hogy az izraeli hadsereg készen áll széleskörű szárazföldi akció beindítására is, kiemelte Benny Gantz vezérkari főnököt a mai pontos akció végrehajtásáért és a hadsereg felkészítéséért. Hasonlóképpen dicsérte meg a vezérkari főnököt Ehud Barak, és kiemelte, az izraeli hadseregnek három fő célja van: az izraeli polgárok nyugalmának helyreállítása, a Hamas és más tucatnyi terrorszervezet erejének megtörése, és Izrael elrettentő erejének fokozása. Barak elmondta, hogy a Hamas fegyveres főnökének mai likvidálása és a nagy mennyiségű középtávú rakétákat tartalmazó fegyverraktárak megsemmisítése érthető nyitánya volt az izraeli szándéknak. Simon Peres államelnök a Hamas terrorszervezet rakéta támadásaitól szenvedő Sderot városába látogatott el. Peres elnök kijelentette, hogy a Hamas terrorszervezet az egyedüli felelős a gázai sáv felett. A Hamas uralkodik a gázai sávban, a különböző néven futó terrorcsoportok is alá tartoznak, és addig működhetnek, amíg a Hamas vezetőségének érdekeit nem veszélyeztetik. A Hamas terrorszervezet felépítése és működési elve megegyezik a szicíliai Cosa Nostra maffiáival vagy más bűnszervezetekével. Az államelnök elmondta, hogy Ahmed Jabari, a Hamas terrorszervezet likvidált vezérkari főnöke, egy véreskező bűnöző volt. Simon Peres elnök hangsúlyozta, hogy Izrael ellentétben az arab terroristákkal nem kívánja a fegyveres csapások folytatását, azonban immáron ötödik napja, hogy a Dél-Izraelben élő több mint 1 millió izraeli állampolgár szüntelen rakéta támadások alatt áll. Nincs még egy olyan ország a világon, mely válasz nélkül hagyná állampolgárai elleni támadásokat. Az izraeli kormánynak kötelessége az izraeli civilek biztonságát megvédeni. Simon Peres államelnök szerint azonnal be kell fagyasztani a Hamas terrorkormány számára a pénzfolyósítást. Eddig tartottak híreink, és most 2002-ben jelent meg az izraeli szemlében Emed Alexander történész írása a Numerus Claususról, történelmi tény, hogy Horthy Miklós kormányzása után vezették be a Numerus Clausust, a téma aktuális, hiszen két nap múlva Budapesten a Gellért téren újabb Horthy megemlékezésre kerül a sor.
A cikk elé a szerkesztőség egy rövid fejlécet írt, amelyet most felolvasok. Amikor munkatársunk dr. Emed Alexander az alábbi cikket közlésre javasolta, azt is elmondta, hogy több budapesti lapnál próbálta azt elhelyezni, sikertelenül. Sőt, az egyik nagy példányszámú lap szerkesztője meg is indokolta az elutasítást. A téma nem szalonképes. A törvényt elsőként a Budapesti Egyetem orvosi karán fogalmazták meg 1919. augusztusában, és eredeti formájában nem a zsidók, hanem a nők felvételének korlátozását helyezte az kilátásba. A faji kvótát csak később csatolta a beadványhoz a teológiai kar dékánja Kmoskó Mihály. A faji paragrafus törvénybe iktatásában pedig Gömbös Gyula, Milotai István és Prohászka Ottokár, akkori katolikus püspök játszottak jelentős szerepet. Haller István külügyminiszter 1920. július 22-én ismertette a törvényjavaslatot, és beszédében a következőket mondotta. A liberalizmus szelleme a Numerus Claususról szóló törvényjavaslattal megszűnik. Magyarország ezzel a törvénnyel a nemzetközi közösség bírálatát vonja magára, de nekünk hiába mondják, hogy reakcionárisok vagyunk, s nem vagyunk világpolgárok. A világégés tüzében elhamvasztották a magyar nemzet legjobb értékeit. Eddig az idézet. A törvényjavaslatot 1920. szeptember 22-én fogadta el a Magyar Országgyűlés 55 szavazattal 7 ellenében. Az 1920 évi 25. törvénycikk a hallgatók kiválasztását a felsőoktatású, felsőfokú intézményekben a kari bizottságokra bízta, amelyeknek gondoskodniuk kellett arról, hogy az ország területén lakó egyes népfajokhoz és nemzetiségiekhez tartozó ifjak arányszáma a hallgatók között lehetőleg elérje az illető népfaj vagy nemzetiség országos arányszámát, de legalább kitegye annak 9/10 részét. A zsidó megjelölés a törvényben sehol nem szerepel, de a népfajok arányairól szóló kitétel csupán és egyértelműen a zsidó diákokkal szemben érvényesült. A felvételi arányszámot végül 6%-ban állapították meg. A törvény megfogalmazói jogi ellentmondásba is keveredtek, mivel a magyar jog szerint az állampolgárokat összeíró statisztikai ívekben nem különböztettek meg népfajokat. A zsidók pedig magyar nemzetiségűnek vallották magukat Magyarországon, és 1867 óta teljes jogú állampolgárnak számítottak. A Numerus Clausus pedig határkő lett a magyarországi zsidóság történelmében, mivel a magyar törvényhozás azzal alkotmányos szintre emelte az antiszemitizmust, és megcsonkította a fél évszázada deklarált jogegyenlőséget. Ezzel Magyarországon, elsőként Európában, 1920-ban beindult az intézményes antiszemitizmus. A törvény végrehajtását országszerte antiszemita megmozdulások kísérték. Az összetűzések a főváros egyetemein, főiskoláin voltak a leggyakoribbak. Az Ébredő Magyarok Egyesülete szervezte a botrányokat. 1922. áprilisában az Anatómiai Intézetben került sor verekedésre, Az állatorvosi főiskolán pedig egy diáklányt és 6 diákot vertek meg. 1922. októberében a Goldberger eset hatására indult agitáció a zsidó hallgatók ellen. A Nép című lap 1922. október 2-án provokatív cikket közölt, amelyben azzal vádolta a budai Goldberger gyár tulajdonosát, hogy a numerus clausus miatt nem alkalmaz keresztény mérnököt az üzemében. A hír hatására másnap újra kezdődtek a zsidó hallgatók zaklatásai, míg a kormány el nem rendelte az ügy kivizsgálását, amely szerint a vád alaptalannak bizonyult. 1923. márciusában ismét az állatorvosi főiskolán történtek sorozatos verekedések, amelyek következtében be kellett szüntetni az előadásokat. Az orvosi fakultáson az úgynevezett hullabotrányok keltettek feszültséget. Ezeket Hór Károly professzón memoranduma indította el, amely a pesti zsidó hitközséget arra kötelezte, hogy adja át boncolás céljára a kórházakban hozzátartozó nélkül meghalt zsidók holttesteit, ellenkező esetben az egyetemek megtagadják a zsidó orvostan hallgatók képzését. A hitközség vezetői természetesen elutasították ezt a követelést, és a vitát a kultuszminiszter zárta le, magának hagyva a döntés jogát. Az antiszemita orvosi kar és a jobboldali medikus szervezetek nagyon hatékonyan működtek együtt a tökéletes őrségváltás érdekében, aminek az egyetemi felvételek esetében alkalmazott numerus clausus csak első lépcsőfoka volt. A Turul Bajtársi Egyesület csak az orvosi karon tudta a hallgatók mintegy 65%-át megnyerni. Ehhez a számhoz hozzá kell adni a Turultól nem sokkal különböző katolikus diákszervezet, a Föderáció Americana tagjainak számát is. Ennek eredményeként az orvosi intézményekben a zsidók arányszáma numerus nullus volt, a zsidók tehát Pesten ki voltak zárva a tudományos szintű orvosi képzésből. Az úgynevezett keresztény éra, vagy keresztény kurzus korszaka volt ez Magyarországon, amit 1938-tól kezdve zsidó törvények sora követett. A numerus clausus következtében igen sok zsidó fiatal külföldön kényszerült tanulni. 1922-23-as tanévben több mint 800-an kérték felvételüket a Bécsi Egyetemen. Sok zsidó diák látogatta a cseh és olasz egyetemeket is. A külföldön tanulók segélyezésére alakult Pesten a Zsidó Központi Diáksegítő Bizottság Sándor Pál, zsidó nemzetgyűlési képviselő, 1924-ben egy zsidó egyetem megalapítására tett javaslatot, indítványát azonban a Magyar Országgyűlés elutasította. A külföldön végzett orvosok nagy része nem tért vissza Magyarországra, és igen sok orvos, valamint tudós hagyta el az országot abban a sivár, reménytelen időszakban. A zsidó szervezetek hosszú ideig foglalkoztak azzal a gondolattal, hogy a Népszövetség segítségét kérik jogaik orvoslása érdekében. Az országgyűlés zsidó képviselői is részt vettek a tervekben, és végül Vázsonyi Vilmos rábírta hitközség vezetőit, hogy hagyjanak fel a külső beavatkozás kérelmével. Vázsonyi elsősorban a magyar állam érdekeit képviselte, és Trianon után Magyarországnak szüksége volt a nyugati államok gazdasági és politikai segítségére. A Népszövetség tanácsának döntő szava volt a magyar kormány által igényelt stabilizációs kölcsön jóváhagyásában, és a zsidó jogok orvoslása érdekében írott kérvényben magyar érdekek károsítását látta. A numerus clausus, tehát a magyarországi zsidóságot megkülönböztető törvényt, amely a maga nemében, világviszonylatban első volt és egyetlen 1920. szeptember 22-én fogadta el a Magyar Országgyűlés.
Kedves hallgatóink, Önök a Kol Iszrael magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom Verev Tov, Mirushalayim.